Tehát akkor a 124. oldalon igazából így is fogjuk kezelni a minhaimát, ha megjön 10 zsidó férfi, szeretném Ashrét megérteni. Ugye Ashrének a alapjait azt tudjátok, két jó dolgot mond a Talmud az Ashréról. Tudjátok-e, mik azok? Az egyik az, hogy ha csak az ember ránéz, akkor már látja is, hogy milyen betűkkel kezdődik. Alef, aztán Bész, aztán Nimel, aztán Daled, Hé. És végig az Alef Bész betűin megy végig. Odalapozok inkább be, mert ez egy jó imakönyv, egy ilyen puskálos. Vannak benne extra infók. Ugye el kellene mondani, hogy a nun az miért nincsen benne. Mindig ezt a nahást szokták mondani, de azt szerintem nem stimmel. Úgy emlékszem, hogy az nem igazán az az indoka. No fail volt az igaz indok, igen. Ne fila leesni. Érdekes. Valami negatív konnotációjú szó, valami M betűvel kezdődik, és akkor azt kihagyjuk az Alef Bészből. Szervusz! Foglalj helyet!
Horjó!
Javaslom majd gyarul a díszpáholyt, mert biztos majd tömegek fognak érkezni, és roppant praktikus lesz, hogy nem gyalogolnak keresztül rajta. És a 124. oldalon vagyunk.
Jó, köszönöm!
Tehát az Ashrét kezdtük el venni, és azt kezdtük el mondani, hogy mi az Ashrétban olyan dolog, amivel a bölcseink dicsérik. Az első dolog, hogy milyen jó, hogy benne az Alef Bész. Miért van benne az Alef Bész? Jobb ötlete nem volt a Dávid királynak, hogy mire fűzze föl? Gondolkozott rajta, és a nevének a kezdőbetűjébe fűzze föl, de aztán mégis maradt az Alef Bészben, vagy a örökkévalónak a 72 betűs Isten nevén. És gondolkodtad, hogy túl hosszú lenne a konflikt, akkor legyen inkább az Alef Bész, vagy hogyan? Ugye az az alapsztori a dologhoz, hogy az örökkévaló dicséretét senki nem mondhatja végig egészségedre, mert olyan hosszú. Úgyhogy legalább akkor az Alef Bész betűi azok feleljenek meg ennek, hogy mintha csak megpróbáltuk volna valóban, a lehető legtöbb aspektus volt. Ehhez van nekem egy új javaslatom az imák mélyebb megértéséhez. Az javaslatom, nézzük meg a szavak jelentését, de most egy másik szemüvegen, mint szoktuk. Nézzük meg a szavak jelentését úgy, hogy miben különböznek az egyes szavak. Mert a Dávid király külön ezért, hogy ezt nekünk tanítsa, hogy nem tudjuk felsorolni az összes dicséretet az örökkévalónak, külön ezért szerkesztette így, és ezzel kivívta a bölcsénk elismerését, és lejegyezték a Talmud, ez milyen fantasztikus, ezt így csinálta. Akkor először azt kéne megérteni, hogy miért van az, hogy az örökkévaló dicséret olyan sokrétű, hogyha ez lenne a feladat, hogy most akkor mindenki írjon ötöt, öt különböző dicséretet örökkévalóról. Eljátsszuk esetleg, hogy... Nem? Jó. Jó, nem akarlak erőzni titeket, csak...
Mi annak felvenni?
Jó. Csak hogy tényleg lehet-e olyan végtelenséget találni ebben, amilyen a Dávid látott, hogy igazából ez a legnagyobb problémája, hogy korlátlan dicséretet, hogy tud ilyen röviden összefoglalni. Tehát, hogy ezt megértsük, hogy mi ebben a tényleg a sokrétűség aspektusát megérteni. No, ezért szerintem a szavaknak a jelentését közötti különbség az, ami ehhez elvezethet, hogy ez nem az, mint az. Most a Talmudban ez volt egyik... Szervusz! Az egyik károkozás az nem olyan, mint a másik károkozás, hogy az egyik dicséret az se olyan, mint a másik dicséret. Hogy ezt nézzük akkor. Jó, igazából az első pár mondat az Ashréban, az a... Ja igen, két dolog van, amivel dicséri a... Jaj, most... Két dolog van az Ashréban, amivel dicsérik a bölcseink. Az egyik ez az Alef Bész dolog, hogy nagyon sok dicsérete van az örökkévalónak, és ezért hasonlítjuk a Alef Bész az összes betűhöz. Éber ABC-ben, mintha minden betű, minden lehetséges. Egyébként van még ilyen, emlékeztek? A Jom Kipurkor is emlékeztek ilyen dologra, hogy van? Ki emlékszik Jom Kipur egy hasonló koncepcióra? Hát a vidúj. mondjuk, hogy ezt csináltuk, azt csináltuk, amazt csináltuk, azt is ABC sorrendben, és azt írják is, ha valaki van egy különleges, speciális bűn, amit Jom Kipurkor akar megtérni belőle, akkor keresse meg Héber szótárban, hogy hol van az, és annál a betűnél említse, ahol az van. És akkor ott be lehet szúrni. Nem érdekes, hogy ottan meg van rögzítve. Az Al-Hét. Al-Hét, Sehotolofonecho, Al-Hét, Sehotolofonecho. Ez a bűn, amit csináltunk. Az ott mindegyik bűn Al-Hét szerint van, szintén azért, hogy magában foglalja az összeset. Ez az egyik, amivel dicsérjük.
És a betűnk, bocsánat, a számot azt nem jelent?
Mármint, hogy a betűk azok számokat is jelentenek.
Na, hogy ezt akartam kérdezni.
Hogy az összes számnak is megfelelően dicséri az örökkévalót a Dávidja, illetve bevalljuk a bűneinket. Igen, az is, így is meg lehet közelíteni a dolgot valóban. Köszönjük. És a másik, amivel dicsérik a bölcseink ezt a Zsoltárt, az pedig az, hogy az van benne, hogy kinyitod a kezedet, és jól lakadsz minden élőt. Tehát ezt a sort, ezt valahogy nagyon erősnek érzik. Olyannyira, hogy ez egészen a halakhában is megnyilatkozik, megmutatkozik, hogy van egy halaká, ha valaki mondja reggel imád, és esetleg elkalandoznak a gondolatai, hát elkalandoznak, hát van ilyen. Kora reggel, sok zsoltárszöveg, előfordul, legjobbakkal is megesik. De ha esetleg szépen halad, és az jut eszébe, hogy hoppá, hát elfelejtettem figyelni ennél a sornál, akkor a feladat azt az egy sort még egyszer elmondani. Mert ez annyira fontos sor. Ennek a bölcsén különleges jelentősége. Tulajdonképpen olyannyira, hogy azt mondja, hogy ez a kettő okozó, hogy egyrészt Alefbész szerint van szerkesztve, másrészt benne van ez a sor, hogy kinyitod a kezedet és jól lakasz minden élőt, ez emiatt, aki ezt a Zsoltárt egy nap háromszor elmondja, annak része van az eljövendő világban. Ami azért egy nagyvonalú ígéret, hogy nem is kell, nyugodtan hátradőlhetsz, fölkelsz, elmondsz három esrét, visszafekszel, alszol, és ennyi. Ez az élet. És akkor megnyugodtál, pontosan. Mondanak ilyen dolgokat néha a bölcsénk, amiket nehéz megérteni. Van egy komplet lista ezekről a dolgokról, amiket ha csak ennyit megcsinálsz, már a Mennyországba jutsz című lista, de valójában ezt nem kell ennyire komolyan venni. Mindenesetre ezt lehet értezni egyszerűen, hogy akkor ez valami értékes dolog, ez valami különleges, nagyot hozzátesz ahhoz, hogy az ember eljövendő világban jó része legyen. Egyébként az, hogy bejött az ember az előbb, az se fekete-fehér. Szóval azt hiszük egyszerű gondolkodással, hogy na most hova jut az ember? Mennyországba, vagy pokolba? Kezdjük ott. Pokol olyan nem is nagyon van, mert az a gond a pokollal, hogy mit ér az örökkéval azzal, hogy valaki örökké szenved, örökké bünteti, örök büntetés. Örök büntetés, ez nem egy filozófiailag tartható fogalom, Mert ha valaki nagyon rosszat csinált, akkor nagyon egyszerű megoldás van rá.
Likvidálni kell.
Így van. Nem kell az, hogy még ő szenvedjen. Szóval igazából ki az, aki szeretné, hogy örökké szenvedjen? Egy ember, aki szereti a bosszú állást. Az ember,
hát
a szívő...
végül is Isten akarja úgy, nem?
Hogy örökké szenvedjen?
Hát nem ő döntötte úgy.
Ő eldönti, de az, ha az ő szemszögéből nézed, ha magam szemszögéből nézem, valaki velem nagyon csúnyán viselkedett.
Hát
akkor akarom, hogy egy jó nagy pofont kapjon.
Na.
Én.
Meg lehet rendelni.
De az örökkévalót nem érdekli a dolog révén, hogy ő az egész játékon kívül van. Ő akkor csinál azt, amit akar, tehát neki tök mindegy. Őnek, ha nem, nekem ad egy pofont, én haragos vagyok, és akkor mondjuk ő is kapjon egyet. De örökkévalónak nem tud adni egy pofont. Mert ő kívül van a játékon, ő nagyobb. Tehát ezért ő szempontjából ennek.
Megszentsük. Páskész szerint, ha megszentségtelenítik, az olyan, mint ha pofoznál.
Igen, az tényleg. De ez igazából csak a mi szempontunkból megint. Mert igen, akkor igen. Mi úgy érezzük, hogy ő megszégyenült. Igazából nem szégyenült meg, mert ő köszönni, jól van.
Csak az, hogy logikai alapon is két dolog is kizárja, hogy legyen pokol. Az egyik az, hogy a zsidó vallás az nem egy kegyetlenkedésre uszító vallás. Tehát ez már ez az egyik, hogy azt élvezzük, hogy ez a másikot szenved. Tehát Tehát a zsidóvallás nem ilyen. A másik pedig, hogy gondoljátok el, hogy minden ember, hogy Dávid is mondja, mennyi az életkora? 70, maximum 80 esztendő. Jó, valaki 120 évig ír, oké. De azért alapvetően...
Nem tud annyi bűnt csinálni pár másodpercenként.
Igen, most 70-80 évig, ha mindig gonosz csinált, akkor megérdemli, hogy 100 000 évig szenvedjen? Valóban. Tehát akkor az Isten igazságtalansága érvényesül ebben. Tehát valóban. Ez is kizárja.
Valóban, köszönöm szépen. Szóval, de akkor, hogyha bejutunk viszont a mennyországba, eljövendő világba, az se olyan fekete-fehér, hogy akkor már nyertünk. Az van, ugye tanuljuk a Pirkei Avotot, most így Pészak és Rosh Hashanah között, és mindig azzal kezdjük, hogy minden zsidónak van része az eljövendő világban. Mi az van része? Hát van része, de milyen? Hát van, akinek van egy kicsi része, van, akinek van egy nagy része, és az egyik nem olyan, mint a másik. Úgyhogy erről is szép leírások vannak, hogy milyen dolog az, hogy mondjuk egy ilyen, ott is egy ilyen jó helyen lenni, közel lenni teremtőhöz.
Stipistok egy kacsalában, kastély.
Igen. Nehéz ezeket e világi terminusokban persze végig gondolni. De...
Mint az gedős lesz.
Nekem azt kell egy kacsalában forgó kastély.
Ja.
100 szobával.
Igen, szóval hogy azért azonban is van különbség. Szóval ki is lehet értelmezni, hogy Ásrét mondod, akkor az nem tudom hány kasalágon forró kastéllyel többet jelent a gyakorlatban. Oké, akkor szóval ez a két dolog van az Ásréban. Ja igen, ez a kinyitod a kezed és jól akasz minden élőt, hogy ezt miért emelték ki. Hát ezt igazából meg lehet tudni, vagy hogyha ti összehasonlítjátok itt a mondatokat, amiket itt majd fogunk már látni. Másrészt pedig hát ez ilyen alapvető megélhetés. Örök jól kinyitja a kezét és jól akad minden élőt, ez azt mondja, hogy az ember lényegében hálát ad azért, hogy van megélhetése.
Meg nekem az jutott erről eszembe, hogy igenis, hogy irigykedünk. Mert állna nem ennek mellettem a Mercedesek, meg én munkanélkül vagyok annak, meg milyen jó állása van, szóval... De hogyha azt mondom, minden reggel kimerem mondani, hogy Isten osztogatja a zsetonokat, én nekem nincs jogom abba beleszólni, nekem ez jutott, ez a részem, tehát hogy beletörődjek úgymond a sorsomba, és ne irigykedjek arra a másikra. És akkor tudom másképp nézni. Például ma kifejezetten úgy néztem ezeket a gazdag autósokat, hogy neki szerencsétlenek milyen nagy felelősség, a adó, meg a benzin, meg a izé, nekem meg nincs kocsim, és semmi gondom is. Tehát a felelősség, meg a gond is nagyobb.
Igen. Igen, jó.
És ez a mondat segít más szemmel nézni a világot.
Igen, és ez érdemes annyira ez a gondolat, hogyha esetleg valaki lemaradt róla, mert elkalandozott, akkor érdemes visszamenni és elmondani még egyszer ezt a mondatot.
Mi van azzal, mindenki a maga sorsának kovácsa?
Mi van azzal, aki?
Mindenki a maga sorsának
kovácsa. Ez egy közmondás.
Igen, és hogy ez...
Akkor Isten a kovács, vagy mi vagyunk a kovács?
Ez tegnap volt a Dafiumiban, ezt tudom, ez tegnap volt a Dafiumiban.
Na, akkor
mi? Az volt, hogy három dolog van, amire nincsen izé, a befolyásunk, úgymond. És igen, az egyik, ez a gazdagság. Nem tudom, mi a másik kettő, és most már tegnap Szium volt, tehát tegnap befejeztük ezt a traktátust, ugye egy újat kezdtünk már máma. Úgyhogy előttem már a következő traktátus van, de ez volt a legutolsó, hogy három dolog, amiben így az ember nincs beleszólása. És erre is mondja, hogy hát, ez sem egészen olyan. Mert már előbb, amikor mondtad ezt a kacsában forrólat, már eszembe jutott nekem Rabbi Elazar ben Pedász, akinek konkrétan volt olyan viszonyban a teremtő, hogy megbeszélve, hogy milyen rész várja őt már mostan a túlvilágon, és mondta, hogy hát mennyi minden folyók, meg nem tudom, ott valami sokkal gazdagabb dolgot mondott, mint amit te itten szerényen megfogalmaztál, és ő nála
akkor mondta. Akkor ő földbirtokos lesz. Tehát folyók, hegyek, ilyesmi, tehát akkor egy egész terület.
Igen, egy egész terület az övé lesz. Tényleg valamit letett az asztalra. Nagy rabbi, ez a Talmudban csomószor a neve. És hogy mennyiben van befolyása a sorsára, annyiban, hogy amikor már az éh halál határán volt, és már beteg is volt, és nem is volt mit tenni, és nem volt semmi, elhagyta a lelke a testét, akkor ilyen transz állapotban, és akkor beszélt a teremtőről, és mondta neki, hogy legalább valamit nem lehetne, valami kicsit, hogy olyan sok vagyona van a teremtőnek, hogy esetleg, ha egy kevéskét juttatna belőle, igazán nem lenne probléma. Aztán igen, szóval lehet ezt csinálni, mert hogy tényleg én meghatároztam hogy a temetői előre, hogy milyen fajta életet kell neked élned. És abban tényleg ilyen szegénység volt benne, de ha tényleg akarod, akkor meg tudom változtatni. Az igaz, hogy annyi hátránya van a dolognak, hogy vissza kell tekerjem az egész időkereket a teremtésig, és ott valahogy teljesen máshogy kezdem a dolgokat, és előről kezdem az egészet, de ha te kéred, én szívesen bármikor, és akkor mondta, jó, akkor hagyjuk, akkor jó lesz ez így. Szóval ennyit arról, hogy nincsen befolyásunk a vagyonunkra, hogy igazából van, tehát ha nagyon akarjuk, van, csak nagyon-nagyon messzelenő következményekkel jár a dolog, és hát
Ha csak van beleszólásunk, hogy mondjuk van egy X munkahelyünk, és mondjuk szeretnénk több pénzt keresni, akkor lehetünk egy olyan helyre, ahol a lehetőségünk van, hogy több pénzt keressünk.
Nem egészen, mert ha például valaki, most mondjuk volt szerint az indé, tegnap a Dafilma szó arról, hogy a jól kereső állások és a rosszul kereső állások. Hogy megvannak azok a szakmák, amikkel jól lehet keresni. Tehát kinyithatod a bértáblázatot, és igen, ott van benned. És mégis azt látod, hogy vannak extrém esetek.
Például?
Nem tudom, is nem mondta tegnap a rabbi nevében, hogy nincs olyan szakma, amiben nincsen szegény és gazdag. Szóval, hogyha... Tehát ezekkel nem lehet így játszani. Tehát a szabad akarata az embernek, az nem ezekre irányul, mert ezeket a dolgokat, ezeket az örökkévaló pillanatokat úgy le tudja rendezni, hogy az égi számítás szerinti dolgok jönnek ki. Mondjuk küld oda neked egy kedves hölgyeményt, aki pokollá teszi az életedet azon a munkahelyen, és már fejvesztve szaladsz onnan. Tehát mondjuk. Tehát ez neki kutyafüle ezeket megoldani. Szóval, hogy... Tehát nem tudsz vele kisakkozni. Nem tudsz... Én most akkor többet keresek, mint amit megszálltál, neked nem így működik. Mert ő irányítja a szálakat hátul, ez nem lehet csak így.
És magyarul mindenben a napokban.
Persze, szóval ezek azért el vannak döntve.
A saját életemben mondanék egy példát. Nekem volt két év olyan időszakom, amikor itt Pesten voltam, gyakorlatilag hajléktalan és munkanélküli. Tehát egy kollégiumban laktam, és hát takarításból éltem, de hát ezt nem lehet életnek nevezni.
Hát itt vagy, tehát ennyiben mégis lehet.
Arra kényszerültem, mivel nem kezdtem annyit, hogy legyen mit enni, de zsinagógába járjak enni. Tehát én soha nem gondoltam, hogy én azért fogok zsinagógába, mert járok már 15 éve zsinagógába, én azért fogok zsinagógába járni, hogy egyek. És ez nekem olyan megalázó volt. Viszont mivel rá voltam kényszerítve, minden nap mentem zsinagógába, és szellemileg ez teljesen feltöltött. Most pedig van már olyan 3 év mögöttem, mikor elköltöztem vidékre, van munkám, van pénzem, hiszen nem tudok följárni Pestre, nem tudok járni zsinagógába, már sábeszekkor se járok, és lelkileg a padlón vagyok. Akkor most melyik jobb, hogy van pénzem, de nincs Istenem, vagy van Istenem, és nincs pénzem?
Melyik a jobb? Ez a két opció van?
Hát nekem most ez volt, ez adatott meg, hogy ezt megtapasztaljam.
Ilyen kérdésekben nem paszkálhatok. Melyik a jobb?
Hát Dávid király azt mondta, hogy döntöttem már, jobb nekem egy nap a te házadban, mint 1000 nap távol. Ő ezt mondta.
De nem beszélte a megélhetés kérdéséről viszont.
Igen, ez nincs írva, ez a téma.
Jó. Jó, ha ez tényleg egy kérdés, akkor ez komolyabb meggondolást igényel, mint semmit meg. Azt mondom, akkor ha gondolnak, utána beszélünk róla, de...
Jó.
Ezt nem lehet így özésen eldönteni.
Igen, nem lehet.
Persze, hogy fontos örökkévalóval kapcsolatban, meg közel lenni, de persze, hogy fontos. De hát én is kell valamiből.
Igen.
Bízunk az örökkévaló, hogy ad nekünk megélhetést, de hát ugyanakkor ő viszont meg elvált, hogy mi tudjuk, szóval egy nagyon vicces ez az elvárás, ami nekünk van, hogy mi tudjuk, hogy ő intézi, de azért játsszuk el, mintha nem. Azért mi is tegyünk úgy, viselkedjünk úgy, ahogy szoktak az emberek viselkedni, akár ateista emberek is, hogy mintha én csinálnám, csak mi nekünk közben tudni kell azt is, hogy nem, ezt igazából ő intézi, de mégiscsak kell nekünk a magunk részéről viselkedni e világi rendszer szerint. Jó, akkor ennyi bevezető után nézzük a szöveget. Az első két mondata az igazából bevezető. Igazából kezdjük oda, hogy behír a medálit. Ásé Jósvé Bétechá, boldogok, akik a házadban. szó szerint ülnek, vagy laknak, od jehaleluha szela. Még dicsérnek is téged, szela. Aseja ám se kahaló, boldog az a nép, aminek így megy, aminek így van neki, aseja ám se hasemmelokav. Jó, van, aki azt mondja, hogy ez azért kell lenni ez a két mondat, mert az közvetlen előtt levő mondat az a Zsoltárok könyvében is közvetlen ezelőtt a Zsoltár előtt van, és ami előtte van, az neki egy kifejezetten egy rokontartalmú mondata, és igazából ez így Aleffal kezdődik szintén, tehát ez beleillik a képünkbe, hogy Aleffbész, Aleffal kezdődik, de mint látjátok, ami a Zsoltár is kezdődik, hogy Tehila le David, Dávid dicsérete, Álomimha, az is Aleffal kezdődik. Az is Aleffal kezdődik, de mégis valaki azt mondja, jobb ez így, ez a tuti, hogy tényleg, hogy a mondat maga is Aleffal kezdődik, nem csak az, hogy a Zsoltároknak van egy címe, és ha a címet leveszem, akkor Aleffal kezdődik, hanem cím nélkül is rendesen kezdődjön Aleffal. De maga a tematika is, ugye, kapcsolódik. A Zsoltár célja különféle szempontokból megfogni a dicséret miben létét, és ezt fogalmaztuk meg így feladatnak, most készítsük el közösen akkor ezt a házi feladatot, így a dicséret sokrétűségét. Első dolog, Aromimha. Mi az, hogy Aromimha? Mi az, hogy Ráme? Tessék?
Lehet szegények, a mesztelenek,
az Arum.
Vakok, ilyesmik, akikre nem szabad azt mondani. Nem azokra mondják azt?
Igazából. Az Arum.
Hát nem? Igen, mesztelenek, de ez lelkileg mondják, nem?
Ainal az ez, Arum, ez Ráme.
Valamiért nem tudják befolyásolni saját magukat. Azt hiszik, hogy isteni testük van, és ezért...
De ez most itt egy másik betű, mert az, érdekes, most tanultuk a halakhába, hogy előleg kellene mondani Alefot és Aint másik hanggal. Tehát azt kell mondani, hogy Arum. Arum. Ez Arum. És erről az Alefot is ki kell mondani, ez egy, mint egy szünetjel. Tehát Arum. Nem lehet egy szó elején egy szünetet tartani, mert eleve szünet van, de mindegy. Tehát... Ran, az magas. Marom, az a magasságos. Aromimha, téged magasra teszlek, szó szerint. Magasztalnak magyarul. Elokai, a melech, Istenem a király, va-a-varha, simha, és áldom nevedet, leolam vajra. Igen, szóval akkor már két dolog van, itt egyrészt ez a magas, másrészt az áldás. Igen, ez különbözik. Magasra teszlek, hogy mint egy, úgy tekint, hogy felnézek rád, feltekintek rád, és áldalak, az mintha egy másik dolog, nem? Akit áldok, arra inkább lefele nézek, nem?
Hát igen.
Most tanuljuk a papi áldásnak a halakáit,
ja,
a papok is így lefele tartsák a kezüket.
Aha.
Mint a föntről jön az áldás lefele. A szülő megáldja a gyerekét, az is. Ha megáldhatja. Eleve az a tény, hogy mi áldhatjuk.
Én nem vagyok férfi.
Ja, igen. Hát... én meg nem vagyok kohén. De el tudom képzelni a dolgot. De minden esetre ez érdekes, hogy ugye... Nálunk az áldás az azt jelenti, hogy áldjuk az örökkévalót. Mi áldjuk meg őt. Hát inkább áldjon meg ő minket, már ő van abban a pozícióban, hogy megáldjon minket. Tehát ebben a viszonylatban ez érdekes önmagában is, hogy őnek ez miért jó, hogy én őt áldom. Ha engem egy nagy csodarabbi megáld, hogy legyenek tóratudós gyerekeid, legyen jó munkád, és csinálhassok micvéket, legyen mindig egy jó családban a hangulat, Shalom Bais, akkor az egy szép dolog, mert egy nagy rabbi megáld engem. Igen, egyszer volt itt egy nagy rabbi, aki miután megáldott engem, utána mondta, hogy most te is áld meg engem! És akkor úgy éreztem a pressziót, hogy akkor most nekem is kell tudni ilyen áldásokat, így. Szóval megvan ennek a szókincse. Szervusz! Megvan ennek a szókincse, hogy hogyan lehet áldani, és ezt így különben kell tanulni. Gondolom, aki így Izraelben él, vagy gyakran találkozik ilyen emberekkel áldásokkal, abban már így beleivódott, hogy mik azok az ilyen áldásformulák, amiket így szoktak mondani valakinek. Szervusz.
Lebasztam Badá, amikor látunk egy pogány fejedelmet.
Hogy akkor is... Ja, akkor le
Basszam Badá. Lebasszam Badá.
Lebasszam Badá. Adott az tiszteletéből a húsnak és vérnek.
De csak kérdez, hogy ágyom meg, akkor még hatékonyabb vagyok.
Hogyha...
De, hogy az imakönyvben is olyan, hogy az egy áldott lételről kivaló.
Ja, hogy nagyon jó, hogy azért kérem, hogy megáldom őt, hogy te jól meg tudjál áldani engem.
Na lehet, hogy
igen.
Hatékonyabb.
Igen.
Mint hogyha magát.
Na de ez viszont igaz, hogy amikor a örökjól megteremtette a ember, a világot ember, akkor direkt az emberek adott hatalmat. Nem olyan hatalmat, hogy hát az ilyen irányítási hatalmat, azt mondtuk, hogy az igazából azt megtartotta, de olyan hatalmat igen adott, hogy ha jót tesz, ez így van a Ramchal elején, hogy ha jót tesz az ember, akkor fölemelkedik vele ő, hát persze, ha jót tesz, akkor fölemelkedik vele, meg szokjuk jót csinálni, azt értjük, és amit nem értünk, fölemelkedik a világ is vele. És ha rosszat tesz, akkor pont fordítva. És ez volt a Noé özönvíz előtt, hogy azt mondja, hogy az egész világ leromlott, hogy akkor ez nagyon-nagyon erősen össze volt kapcsolva. Tehát ők csináltak valami rosszat, akkor nagyon lement a világ. Ők csináltak valami, nagyon fölment a világ. Csak úgy látszik, nem vették a lapot, hogy ez van, és akkor emiatt a világ nagyon lement. És akkor ezért az özönvíz azt is mondja valakinek a verát, hogy azért kellett az özönvíz. Azért kellett az özönvíz. Hogy ez megváltozzon ez a folyamat.
Igen, elég levegőkön.
Hogy ne legyen olyan közvetlen ráhatása, mint egy kimosni a világból ezt a összekötöttséget. Szóval ez alapján igenis megállhatjuk az örökkévalót, mert ő ad nekünk hatalmat arra, hogyha mi jót csinálunk, akkor legyen jobb a világ, és mint egy. Ő önmagában azt csinál, amit akar. Ő önmagában a világban is azt csinál, amit akar. De ő úgy állította be a paramétereket, hogyha mi akarjuk, akkor mi ezt a hatást növelhessük. Legyél te most itt erősebb, vagyis jobban érezzük azt, amit te csinálsz. Ezt igen lehetne mondani.
És ledobott minket a földre, és...
Igen, és akkor hogy csináljuk vissza a kapcsolatot. Mi feladatunk őért felépíteni. Igen. Következő sorból, hol jól már várhelyekkel, megint az, hogy áldalak, minden nap áldalak, vagy ahalela simha leolán vaj. És azt a stratégiát próbálj meg követni, a 124. oldalon vagyunk.
Köszönöm.
A szavak megértése alapján rájönni arra, hogy azzal kezdtünk, hogy Alef Bész alapján különböző minden dicséret, és hogy mi a különbség közöttük, hányféleképpen lehet dicsérni Istent. Beszéltünk akkor ez a Rám, magas, Aromimha, Braha, megállhatjuk, azaz megerősíthetjük a kapcsolatot. A Halelaha, a Halel az ilyen natúr, ilyen dicséret. A Halelaha Simha, tessék?
Natúr. Ez furcsa, hogy natúr dicséret.
Igen. Hát igen, az a dicséret. Igen, érdekes, hogy minden nap. Az miért jó, hogy minden nap áld, hiszen ugye elvileg minden nap kéne áldani 100-szor. Tehát egy zsidó embernek 100 áldást kell mondani egy nap. Akkor miért mondja azt, hogy minden nap áldalak? Hogy a 100 áldásból legalább az egyik áldás legyen frankó? Legalább az egyik áldás legyen komoly színvonalú? Vagy minden áldásnak, ezért ez nem egy cél, ez nem egy túl ambiciózus célkitűzés. 100 áldásból egy azért figyeljél oda. Ez inkább ilyen minimum programnak hangzik. A Dávid kérem, hogy magának egy magasabb színvonalat tűzött ki.
Nem az lehet ennek a mondani valója inkább, hogy a rendszeresség? Tehát, hogy minden nap megtörténjen, és nem a száma, hogy napi hányszor, tehát az elő van írva, hanem hogy akkor tényleg minden nap az történjen meg az áldás.
Igen, tehát az amúgy is, tehát az halaká. Egyébként azt mondja, az is Dávid király bevezette. Ezt a 100 áldást, én úgy emlékszem, hogy ő a forrása valahol a végén történetben, hogy valami nagy pusztulás történt talán, és azt akarta valahogy ellensúlyozni, vagy így van a tanulmány. Mindenesetre az, hogy minden nap áldalak, ebbe kell valami pluszt tenni akkor, hogy ez így érthető legyen, ez a minden nap, vagy az, hogy minden nap jobban áldalak. Minden nap egy új szempontból áldalak, minden nap egy új dolog miatt áldalak. Minden nap jobban értem, hogy mi áldalak. Volt egy szép dolog Sadia Gaonról? Sadia Gaon egy nagy rabbi volt régen. És hát ő inkognitóban utazott, és nem tudták igazából, hogy ő a nagy híres rabbi, de amikor egy fogadóban volt, akkor elárulták neki, a fogadósnak, hogy ez a nagy rabbi. És akkor másnap a fogadós teljesen ki van készülve, és mondja, hogy jaj, hát bocsásson meg, mit bocsásson meg, nagyon jól fogadtál. Hát az egy dolog, hogy nagyon jól fogadtam. De ha tudtam volna, hogy ön az a nagy rabbi, hát akkor nem így fogadtam, akkor százszor ilyen jól fogadtam volna. Azt mondja a szegyen, na ekkor rájött, hogy akkor baj van, mert ő is viszont minden nap tudja, hogy mennyivel, szóval minden nap több és több dolog derül az örök jól, mennyire szereti őt. És ezért neki is kellene minden nap még sokkal jobban tisztelnie. Ha igazán tudta volna, mert hogy ez a fogadós egyszerű ember jön, és közben egy nagy rabbi. Félreismerte. Ugyanígy az egyszerű ember is félreismerte Istent, hogy azt hittem, hogy te csak ennyi vagy, aztán közben kiderül, hogy igazából ennyi. Mert aznak még egy csomó új dolog kiderül, egy csomó jó dolog, amit azóta csinált. Akkor nekünk is kéne ugyanez a mindennap hozzátenni. És így már ez egy ambiciózusabb dolog, ami itt van, hogy minden nap áldal.
Ezzel van szerintem egy jelentős probléma, még pedig az, hogyha valami jó történik velünk az örökkévaló által, attól nem biztos, hogy meg tudunk többet az örökkévalóról. Tehát azért, mert egyik nap, mit tudom én, nem üt el az autó, másik nap meg
a villamos,
vagy mit tudom én, valami találunk 1000 forintot, aminek nincsen gazdája.
Ebből nem derült ki
több. Jó. Vigyázzanak, stb. De nem derült ki több. Tehát áthatjuk, hogy jaj, de jó, ma nem ütött el a villamos, jaj, de jó, másnap milyen finom.
Sőt, ez ugyanúgy tűnik, hogy aha, ma se ütött el a villamos, és tegnap se. Tehát ez úgy tűnik, hogy pont ugyanaz nem történt, ugyanaz a jó dolog történt.
Ezért nem tudunk meg ettől többet.
De mitől tudunk meg többet akkor?
Ez a kérdésem. Aha. Mi által tudunk meg többet róla?
Pusztán a hála által nem biztos. A okosodás által igen lehet. Okosodás, megértés. Például régen ugye milyen egyszerű világképük volt az embereknek, amíg nem volt mikroszkóp. Olyan dolgokat hittek, olyan naív dolgokat, hogy néz ki a világ, meg hogy működik a világ, hogy még semmit nem tudtak a világról. Primitív képük volt a világról. És ez fontosan finom, nem úgy van, sokkal finomabb, sokkal szofisztikáltabb. Hú, atomokban. Atomokban is van. Az azt jelenti, hogy tanultunk közül, hogy az oszthatatlan. Aztán mondták, nem oszthatatlan. Icipici kis részek vannak abban. És mindent, akkor megtudunk többet, és többet, és többet. Tehát a tudás által igenis megtudunk többet. Például. De egy biztos, ha nem is minden nap, de egy biztos, mondjuk egy év azért csak elég. Amit elmúlt évben azért tanultam valamennyit, remélem, az alatt kellett, hogy annyit tanuljak, hogy többet tudjak az örökkévalóról. Az alatt kellett, hogy ezáltal meg is változzon az, hogy hogyan dicsérem őt. Szóval most már nekem ebben az évben sajnos nem szabad, tilos ugyanúgy imádkoznom ezek szerint, mint tavaly ilyenkor, mert hiszen a tudás kötelez.
Ha
jobban megismertem, persze. Igen, ez egy 13 éves gyerek számára, egy 10 éves, 8 éves gyerek számára nem olyan széder este, mint egy felnőtt ember számára. Az embernek nem csak a testének kell fejlődnie, a lelkének is kell fejlődnie. És hogy okosodik, úgy kell ennek megnyilvánulnia az örökkévaló felé mutatott viszonyában is. Ma, de mondjuk a Dávidnál ez egy nagy célkidő, bocsánat, hogy minden nap nekünk, hogy egy évben az mondjuk egy könnyített verzió. Igen?
Az, hogy nekem, nem tudom, most 2 hete a Jóisten nagyon szeret engem. Tehát ezt nem tudom másképp mondani. Most négy évig egy olyan depressziós időszakon volt, meg annyi balhé történt velem, hogy azt mondtam, na most már végem van, most már nem is tudom, mi lesz. És most 2 hete valami csak, és ok nélkül, tehát nem imádkoztam magukban, nem csináltam semmit, tehát én ok nélkül, és így még jobban övé a dicsőség. Szóval olyan dolgok történnek, amit szerintem kettőleg fel, ezt nem tudom. Le kéne írnom, de egy nap legalább 100 dolog történik velem. Szóval, hogy ilyen apró trükkök, hogy mondjuk például elszakadt a cipőm, útközben, és nem tudtam, hát nem holthatatlannál vált. És mentem 10 lépést, és egy kerítés mellett, ott nem volt tényleg 2 cipő. Szóval egy pár cipő. Akkor az, hogy nem tudtam érteni, mert nem volt nálam pénz, és 2 ellenőr felszállt két oldalt a izérbe, és kérte a jegyeket, és észre sem vettem csak ott át, és ó, 2 ellenőr, és akkor pont megállt a busz, és leszálltam. De... Szóval nem tudom, tehát, hogy...
Most hallottam egy sztorit, hogy megy egy rabbi, hogy pénz gyűjtsön a jesivának. Már nagyon-nagyon rossz volt a helyzet, már arra sem volt pénzem, hogy menjen a vonatjegyre. Igen, nem baj, a vonat az 6:20-kor indul, én ott vagyok a pályaudvaron.
Igen.
Ott van, és szépen el kellene sorban állni, jegyeket. Nem baj, én beállok a sorba, nem érdekel. Lesz, ami lesz, valaminek muszáj történni, mert mit szépen csinálok, pénzt gyűjtök a jesivának.
Igen.
És arra jár egy hitetlen zsidó. Mit csinál, Rebe? Mit csinál? Tele vagy, már megint milyen hülyeséget csinál. Hát, ja, megyek pénzügyre, jelesében. És hogy fog utazni? Hol a hölgyet? Hegyem az nincs. És pénzeni? Az sincs. Na, ezt meg kell néznem, mondja. Leül oda. Nézd, megy, mondja. Nem bírom, Rebe, nem bírom nézni. Most az egyszer küzdeni, de többet ilyet ne csináljon.
De ehhez kellett az, hogy ő elmenjen. Tehát, hogy ő tett azért, hogy ez megvalósuljon. Nem várt így ölvetett kézzel.
Persze, a Bársintomról meg azt mondják, hogy egyszer szerintem neki is egy nagyon elfogyott a pénze, már Sabesze nem volt pénze. Azt mondta, hogy hát azt mondja a vallásunk, hogy kell csinálni valamit kell csinálni, hogy legyen. De alapvetően mégiscsak az örök jól adja a pénzt. Mi legyen az a valamit, amit csinálja? Oda ment egy házhoz, így oda kopogott. És elszalad gyorsan. És akkor elkezdik engedni, hogy mi volt ez, ki volt az, ki kopogott. És akkor én voltam, csak mondtam, hogy zsadom. Hát akkor zsadom egy pénzt. Azt mondta, hogy ennél többet ő nem akart így, mert ennél több, a hitetlenség lett volna, hogy na, ennél több erőfeszítés kell ahhoz, hogy pénzre legyen Sabeszra, ez az őszintjén, ez sok. Na szóval ez van. Hát jó. Jó, 2 sort így feldolgoztunk szavanként. Hanem és imhanalom. Vájt, dicsérnek örökön örökké, gadolás sem volna. De ott pedig dolta, hogy nem lehet kikutatni az ő nagyságát. Hát akkor erről is beszéltünk valamiről, nagyságát nem lehet kikutatni. Ja, ez még azért fontos, ebben még annyi van így ezt utolsónak, hogy ugye mondta, hogy mindig hozzá tenni, hogy ebben van egy ilyen csapda, hogy hát egyszer csak majd véget ér, hogy most már aztán teljesen megismertem, hát mit tudhat az Isten, hát mit tudhat, hát jó, el tudom képzelni, tudod teremteni egy világot, tudja irányítani a világot, ki tudja számolni, mi történik abból, mi lesz, meg ilyesmi, ki tudta, mi lehet még, mi jöhet még, és az ember azt hiheti, hogy jó van, már nincsen tovább, és azért fontos tudni, hogy mindig van tovább, mindig van újabb és újabb szint, és ne ez akadályozza a fejlődést, és ezért is fontos ilyen nagyban tudni gondolkozni, mert ez megint csak az embert motiválja továbbfejlődésre, mert különben mondjuk szóval nem fejlődik az ember, ha azt hiszi, hogy már nincsen hová. Ezért nagyon fontos, hogy Hekker nincsen kikutatására lehetőség. A Hekker az egy kikutatás, Ligdulato, az ő nagyságát nem lehet igazából kikutatni, vagyis az nem azt jelenti, hogy egy elvetélt próbálkozás, hanem azt jelenti, hogy egy mindig folytatható feladat, és sosem lesz az, hogy most már vége van. És kajos.